Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Színház.
Kezdetét vette az Oscar Wilde Salome című egyfelvonásos tragédiájából a bolgár Diana Dobreva rendezésében készülő előadás próba folyamata a Nemzeti Színházban. A produkció december 13-ától tekintheti meg a közönség. Számomra a Salome egy olyan világról szól, amely még nem áll készen az örömhírre és a hírnökre, mert az egyetlen hír, amire érdemes várni, az a megváltó megjelenése, a darab fő témái a hit és a szeretet. Örök témák, amelyek különösen aktuálisak napjainkban, az egyre inkább eluralkodó hitetlenség idején, idézték a közleményben Diana Dobrevát. A rendező, akinek munkásságát nemrég a francia művészetek és irodalom lovagja érdemrenddel is elismerték, 2023-ban nagy sikert aratott a Magyarországi Nemzetközi Színházi Olimpián a Sejem című előadásával. Idén pedig az általa rendezett Ödipusz című produkció volt a 11. Madács Nemzetközi Színházi Találkozó nyitó előadása. Hozzátették, a különleges akusztikai effektek mellett az előadásban elhangzik majd a mi atyánk ősi arámi nyelvű eredeti formája is. A látványvilág nem a bibliai kort idézi meg, hanem mai viseletek és térhasználat segítségével univerzális kortalan világot teremt. Az erőteljes vizuális és fényhatásokkal teli térben multimédiás üzenetek és bibliai szövegek jelennek majd meg.
Fesztivál.
Hazai borászatok termékeivel, liba ételekkel, kézműveskedéssel, a gyerekeket pedig mesékkel és koncertekkel várja a Szentendre és Kanzen a Szent Márton Újbor Fesztivál és Libator programon november 9-én és 10-én. A katonából hittérítő püspökké vált Szent Márton napját Nyugat-Európa országaiban lámpás felvonulásokkal, Magyarországon lakomákkal, mulatságokkal ünneplik. A Szabadtéri Múzeum Márton napi rendezvényén érdekességeket tudhatnak meg a látogatók a liba kultusz eredetével kapcsolatban, de vidám őszi közösségi munkák légkörébe is belepillanthatnak. A Márton napi mulatságok hangulatát a Moson-Magyaróvári Lajta Néptánc Együttes eleveníti meg a múzeum Kisalföld tájegységében. A programot a Langalét a garabonciások előadása színesíti, de lesz mesemondás és vetítés, történelmi irodalmi borműhely, őszi csemegék és kézműves termékek vására, a Skanzen étteremben pedig libai ételek várják a látogatókat. A kézműves foglalkozásokon sok más mellett készíthetnek a gyerekek textillibát és tököt, őszi fülbevalót, termésképet vagy gesztenyéből játékfigurát. De nem maradhat el a lámpások megalkotása sem a délutáni Márton napi felvonuláshoz. Az esti Szent Márton nyomába eredő túra mellett gasztronómiai sétán is részt vehetnek az érdeklődők. A fenntartható konyhát fókuszba állító túra, az őszi-téli ételkészítési és tartósítási eljárások és az ehhez kapcsolódó tárgyak mellett az ősz ízeit viszi majd közel a látogatókhoz. A Skanzen Vigadó színpadán mások mellett felép Gulyás László vándormuzsikus, Dóra Áron mesemondó, az Elán zenekar, a Robinson Crusoe trió, a Dresvonosok és az Erdőfű zenekar. A múzeum portái házai délután 4 óráig, a Skanzen Vigadó és a kézműves vásár este 6 óráig tart nyitva. A programsorozatot mindkét napon ősz búcsúztató koncert és táncház zárja.
Koncert.
Balázs János Kossuth Díjas zongoraművész Liszt Ferenc 19, azaz összes magyar rapszódiáját előadja november 5-én Cifra György születésnapi alkalmából a Budapesti Zeneakadémián. A 10. Cifra Fesztivál ünnepi eseményei Budapesten ezzel a koncerttel kezdődnek, amely kiváló alkalom arra, hogy a közönség átfogó képet kapjon a Cifra György számára is komoly sorvezetőként szolgáló Liszt életműből. A koncert elején adják át a Cifra Fesztivál által alapított ifjú tehetségdíjat és innovatív zenei projektdíjat a Kőbányai Önkormányzat jóvoltából. Ugyanezen a napon a jubileumi Cifra Fesztivál részeként nyílik meg a Magyar Zeneházában a Cifra György életét és művészi pályáját eddig legátfogóbban bemutató kiállítás a Magyar Kultúráért Alapítvánnyal, a Petőfi Kulturális Ügynökséggel és a Magyar Zeneházával együttműködésben. Az intézmény auláját látványosan átalakító tárlat egy gigantikus méretű zongora köré épül. Cifra fordulatos, nehézségekkel teli élete, nemzetközi karrierje, különleges egyénisége improvizációs képességekkel megáldott zsenialitása, és a korszak hangulata mind megjelenik a pop-up kiállításon, amely november 6-ától január elejéig ingyenesen látogatható a helyszín nyitvatartási idejében. A kiállítás kurátora Balázs János zongoraművész, a Cifra Fesztivál művészeti vezetője, és Batta András, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója. A jubileumi Cifra Fesztivál különösen gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket idén ősszel, illetve jövő tavasszal, több helyszínen, számos jelentős eseményen és világsztárral.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Romtúra. Vár és templomromok a Balaton felvidéken. Amennyiben Zalában járunk, akkor mindenképp megér egy kis kitérőt a Rezivára. A Balaton északi partján található várom története az Árpád-korig nyúlik vissza. Több nemesi családhoz tartozott. Petők, Lacfik, Festeti csak egyaránt birtokolták, míg nem a természet lett az úr. Az alaprajzát tekintve kissé szabálytalan. A belső tornyos várat fénykorában 9 magas védőfal kerítette. Ma már ugyan foghíjasan, de csak az egykori lakótorony és a várfalai állnak. Részben emlékgyanánt, részben pedig újra gondolt kilátóként funkcionálnak, hiszen a vár falairól lehengerlő panoráma nyílik a Szántói medencére, a Békesztúpa kúpjára, valamint jó idő esetén akár a Sümegi várra. A Csobánci vár nevét valószínűleg a hegyről kapta, amelyet a füvestetőn legeltető pásztorok, azaz csobánok ihlettek. Az egykori vár a Tapolcai medence egyik tanúhegyén, a Csobáncon helyezkedik el, mely mára már koronaként viseli az épület maradványait. A várom kilátást nyújt a Balatonra a Keszthelyi öböltől Tihanyig, ezen felül a sajátos hangulatú Káli medencéig. Így könnyen mondhatjuk, hogy az ország egyik legimpozánsabb látványát nyújtja. A csúcsra kialakított útvonal vezet Diszelről és Gyulakesziről egyaránt, ennek köszönhetően különösen népszerű célpont. Az essegvári romokat Veszprémtől nagyjából negyedórás autóútra Bánt határában találjuk. Korábbi tulajdonosai közé tartozott a Bakonyi ispán, valamint az Igmándiak és a Rozgonyiak családjai is. Időnként több család is birtokolta egyszerre, míg nem Kinizsi pár közbenjárásával újra az essegváriak kezére került. A váromot egy 6 állomásból álló régészeti tanösvény mutatja meg, ahol megtudhatjuk, hogy hol lehetett az egykori várkonyha, és azt is, hogy a középkorban a várdombot egy széles árok osztotta ketté, egy északi és egy déli várrészre. Ha felnézünk, pazar kilátást tárul elénk a Bakonyra és a közeli Kálvária keresztre.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea. A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Miért sétált ki Jadran életéből a felesége, közös gyermeküket is elhagyva? Van-e összefüggés a fiatalember nagyszüleinek páros magánya és saját szabadság iránti vágya között? Hogyan tűnhetett el az apja szó nélkül, és feldolgozható ez egy kamasz fiú számára? A Fügefa című regény 30-as éveiben járó elbeszélője megpróbálja összerakni a családja történetét, hát ha ez segít, hogy a saját életét, a jelenlegi helyzetét is megértse. Goren Vojnovics regényéről Reinman Judit műfordítóval beszélgetünk, aki először is egy rövid idézetet mutat, amiből kiderül, hogy itt a Balkánon a megszűnő, majd újonnan keletkező államok és a határok miként befolyásolták az emberek életét.
Odalent, velük mit sem törődve, a piráni öböl ragyogott a lenyugvó napfényében. Ezt az öblöt is ketté választotta egy láthatatlan és még mindig meghatározatlan vonal, amely végigfut hegyeken, völgyeken, folyókon és tengereken keresztül, elválasztva szerelmeseket és barátokat, szétszakítva családokat, és gyakran még egy egész embert is képes ketté vágni. A regény, azt le kell szögeznünk, hogy ez egy úgymond jugoszláv családregény. Tehát 3 generációnak az életét követhetjük végig, és kitekintésünk van az előttük lévő és az utánuk következő generáció, de gyakorlatilag 5 generáció megjelenik itt. És azért jugoszláv, mert ezek a családtagok különböző nemzetiségűek, tehát Jugoszlávia különböző területeiről származnak, különböző köztársaságokból, ha úgy tetszik, és különböző identitásokkal is rendelkeznek.
Mint hogyha ez fiatalkorban nem lenne probléma, ahogy az életük elkezdődik, akár a közös életük elkezdődik, és kijönnek a különbségek, és ugye ebben a nagyon furcsa szerkezetű családregényben erre úgy rá-rá világít a szerző, szóval akkor derül ki, hogy lehet, hogy azzal a különbséggel nem lehet együtt élni.
Ez így van, de Jugoszláviában jellemző volt az, hogy ez a közös ország, ha tetszik, akkor Tito személye is valahogy. A viszonylagos jólét elfedte ezeket a különbségeket. Attól még megvoltak persze, mert a jugoszlávia időkben is azért itt ugye a főhősnek az édesanyja a szlovén, az édesapja bosnyák, és azért ezt lépten nyomon hangoztatja, különösen az apa, hogy ő bosnyák, és büszke bosnyákként sétál Ljubljana utcáin, ezzel akarván a saját komplexusait valahogy kezelni. Tehát ez is egy nagyon jelentős momentum a regényben.
És milyen feszültségeket okozhat még ez a különböző nemzetiség, tehát az, hogy máshol születtek, vagy mondjuk akár a háború?
A háború az olyan érintőlegesen merül fel annyiban, hogy az apát kitoloncolják Szlovéniából egy szerencsétlen törvény következtében, mert nem volt szlovén állampolgár, és csak úgy távolról figyeljük a háborút, de a legnagyobb traumát a szereplők életében is a határok megvonása jelentette. Ebben a könyvben nagyon jelentős a szlovén nézőpont, amiről mi nagyon keveset tudunk, mert ugye hát Szlovéniát ugyan kezdik a magyarok fölfedezni turisztikailag, és mindenki áradozik róla, a természet, a hegyek, a tenger, meg minden, de azért itt a szlovén identitásról és az emberekről keveset tudunk. És itt ebben a könyvben elég sokat megtudunk róla. Ugye a szlovénok mindenképpen felsőbbrendűnek érzik magukat. És ezért a bosnyák apa az úgy érzi, hogy őnek ezt kompenzálni kell valahogy, mert állandóan érzi azt, hogy lenézik. És amikor kitoloncolják Szlovéniából, akkor hát az a könyvnek az egyik legmegrendítőbb része, legalábbis számomra ez volt. És hogy a szlovénok hogy viszonyulnak Boszniához, az nagyon jelentősen egy jelenet mutatja meg, amikor a fiú meglátogatja az apját Boszniában, és egy busszal utazik oda, és akkor végignézi azokat az embereket, akik ezen a buszon ülnek. És aztán rájön, hogy ő nem akar ezekhez tartozni, és semmi köze hozzá, és ő azonnal haza akar menni Szlovéniába.
De aztán muszáj találkozni az apával, és az egy másik trauma, hogy mi lett az ő apjából.
Az apával a találkozás aztán egy nagyon megrendítő jelenet sor, amit a szerző csodálatosan ír le.
Az apa úgy lépett le otthonról, egyik pontról a másikra, hogy senki nem tudta, hogy mi történt.
Az apa eltűnt, mert hát, úgy toloncolták ki, hogy ő nem akarta fölvenni a szlovén állampolgárságot, röviden ennyi, mert 1992-ben hozták azt a törvényt, hogy aki nem jelentkezett be állandó lakosként szlovén állampolgárnak, úgyhogy egy másik köztársaságból származott, annak semmi helye Szlovéniában. Törvényen kívül helyezték, tehát nem kaphatott munkát, társadalombiztosítást, semmit, ami a mindennapi életünk része. És ezt ő valószínűleg annyira szégyelte, ezt nem bontja ki pontosan a motivációjának a részleteit a szerző, de nyilvánvalóan ő ezt olyan lehetetlen állapotnak ítélte, hogy fogta magát és elment úgy, hogy a családjának se szólt. És hogy mi történt vele, azt a fia írja le később, de akkor ő még 10 éves. Tehát azért is ennyire érzékeny a különböző hatásokra. Elment a szülőfalujába, és ott remeteként élt gyakorlatilag, teljesen leépülve. Egyedül az ilyen hegyke habitusa is teljesen megváltozott, egy megtört, mindenbe beletörődő ember képét mutatja abban az időben, amikor a fia meglátogatja.
És az apákról van mit beszélni ennek a regénynek a kapcsán, mert ugye azt nem mondtuk el, mert belevágtunk a történetbe, de hogy egy nagyapa halálával indul az egész regény, és egy olyan nagyapa, aki szerintem az egyik legszimpatikusabb ember ebben a történetben, a saját titkaival, a saját bűntudatával, beszéljünk egy kicsit róla, rá is van panasz.
A nagyapa, tehát az édesanyjának az apja, az egy nagyon érdekes figura. Az ő életére rávilágít már a könyv elején a szerző, hogy nőtt föl a magányos zsidó édesanyjával. A neve se az anyjáé, hanem egy olyan emberé, aki ez az anyja hozzáment, de szinte nem is ismerte, és hamarosan el is vált tőle. Tehát egy ilyen gyökértelen figura szinte, aki azért nagyon melegszívű, és próbálja megtalálni a saját gyökereit, és akkor letelepedik Isztrián egy gyönyörű helyen, fölépíti a saját házát, a saját életét, és feleségül vesz egy szlovén nőt. Így kezdődik a történet. De aztán a nagyszülők életében elég sok helyet elfoglal a könyvben az öregségük. Az ő kettősük.
Ott egy demencia is megjelenik. A nagypapa a nagymamát ápolja elég sokáig.
A végén a nagymamát ápolja, és szintén nagyon megrendítő fejezete a könyvnek, ahogy a nagymama emlékezetéből tűnnek el a dolgok, és itt különös jelentőséget kapnak a tárgyak, például a régi autó, már arra se emlékszik. A bútorok, tehát a lakásban lévő tárgyak, ahogy az unoka leírja, hogy a végén aztán telirakta ilyen útjelzőkkel magát a lakást is, hogy eltaláljon valahova. De ahogy az ő, a nagymama emlékezetéből eltűnnek a közös emlékek, úgy épül le a nagypapa élete is tulajdonképpen. Tehát a kettőjük szoros kapcsolata az a nagypapa lassú halálát is jelenti.
Erről gyönyörűen ír.
Ez egy nagyon gyönyörű részlet.
Sokáig nem lehet azt tudni, hogy a nagyapára, a saját lánya miért haragszik. Csak szépen pont ebből a fura szerkezetből, ebből a nagyon fürtös elbeszélésmódból derül ki. Nagyon érdekes, hogy úgy családregény, hogy hétköznapi problémák, miközben identitásbeli problémák is együtt vannak.
Ez a legjobb benne, és az, ahogy a szerző ezt össze tudja fogni, és meg tudja szervezni. Az elbeszélés nem lineáris, hanem fragmentumokból épül föl, úgy, ahogy az elbeszélő, egy 30-as éveiben járó fiatal családapa, kutatja a saját múltját azért, hogy ő saját helyzetét megértse. És ennek jelentős része a nagyszülei, nagyapja, nagyanyja élete. Mert ez befolyásolta az anyját és az övét, és így tovább. Azért mondanám, hogy tulajdonképpen ez a könyv mindennel együtt, hogy nem a legkönnyebb téma, úgy mondjam, olvasmányos. Egyébként a belső borítón van egy nagyon jó kis idézet a szabadságról és a szerelemről. Ha megengeded, ezt felolvasnám. Talán mindannyian annyira vonzódunk a szabadsághoz, hogy folyamatosan menekülünk azok elől, akiket szeretünk. Talán éppen ezért a szerelem soha nem csak szerelem, mert a szerelem szép, de nem szabadság, mert összeláncol minket azokkal, akiket szeretünk. A szerelemben néha úgy érezzük, hogy röghöz vagyunk kötve, hogy a szárnyainkat nyesegetik.
Reinman Judit műfordítóval beszélgettünk Gorán Vojnovics regényéről, amelynek címe A fügefa, és a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.